Sziasztok és szeretettel köszöntünk mindenkit. Kamu videókról szólt a hét az NBA-ből, úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi most mutatunk majd nektek pár igazit is, de persze azzal az egy-két kamu Steph Curry videóval is foglalkozunk természetesen. Fő témának pedig szerintem egy nagyon-nagyon ígéreteset választottunk Zsiver a Gabival és Szaszával. Azokkal fogunk foglalkozni, akik most a második vonalban vannak, mint sztárok. Kornéllal a múlt héten nagyon sokakról beszélgettük, akik ott vannak az első vonalban, most pedig azok jönnek, akik idén akár az első All-Star mérkőzésükre is készülhetnek, idén tehát ebben a szezonban az első All-Star gálájukra készülhetnek, és nem tudom, hogy mennyire volt könnyű kiválasztani ezt az öt játékost, akit hoztunk, de köztünk is volt vita, azt tudom.
Igazából már szerintem az nagyon pozitív, hogy több mint öt emberről lehetett beszélni, és nyilván az a baj, hogy egyszerűen annyira sok a sérülés, hogy majd akikről mi fogunk beszélni, ott is lesz ez tényező, meg aki maradt ki aznál kapcsolatban is van olyan, hogy esetleg túl kevés mérkőzés, stb. De én azt gondolom, hogy lehet majd ebből az ötből három olyat mondani, aki ha csak nem történik katasztrófa, szinte biztos All-Star részvevő lesz.
És nem csak egy Eliup vár rátok ma este, hiszen közvetlenül az Eliupot követően ugyanitt jön majd a Miami Heat San Antonio Spurs mérkőzés, közülük nem beszélgetünk első All-Star játékosokról, első All-Starjukra készülő játékosokról, viszont azt a meccset megmutatjuk majd közvetlenül a meccs után, úgyhogy fogunk beszélni a műsor végén arról, hogy mit jelenthet a Heatnek Oladipo, és hogy a Spurs mit nem adna oda azért, hogy Wembanyama jövőre a San Antonio Spurs játékosa legyen. Ami még nagyon-nagyon fontos, az a karácsony, december 25-én ugyanis 5-kor elkezdjük az Eliupot, 6-kor pedig egy 5 mérkőzéses NBA maratont, ami egészen reggelig tart, nem estig, nem hajnalig, reggelig fog tartani az NBA maraton megszakítás nélkül 5 egymást követő meccs, és ígértünk nektek nyereményeket, meg nyereményjátékot. Az első meccsünk az egy New York Knicks-Philadelphia mérkőzés lesz majd karácsonykor. Ezt a kiváló Brooklyn Nets-es melegítőt meg lehet majd nyerni, igazán limitált, mert NBA 75-ös, úgyhogy ez lesz az első mérkőzésen a nyereményünk, a második mérkőzésen egy 6-os számú LeBron James nevével ellátott Los Angeles Lakers mezt nyerhettek majd meg, és a harmadik mérkőzésen ugye a Dallas-szal játszanak James-ék, a harmadik meccs pedig egy Boston-Milwaukee mérkőzés lesz, amely nem az én pólómat, hanem ezt a Giannis mezt lehet majd megnyerni, ezt a 34-es Milwaukee Bucks mezt. Hogy hogyan? Azt is elmondom. Néznetek kell a mérkőzéseket, és el fog hangozni minden egyes mérkőzés, mindkét fél idejében egy információ, amit csak azok fognak tudni, amikre a választ csak azok fogják tudni, akik nézik a mérkőzést, ezeket pedig majd beküldhetitek nekünk, és akik háromból három jó választ adnak, ők megnyerhetik valamelyik nyereményünket. Tetszenek a mezek?
Tetszenek.
Figyelek ám, nehogy bármelyiknek lába kéljen idő előtt. Kezdjük el a hírekkel természetesen. Előtted van-e, hogy néz ki az év edzője, a legjobb csapattárs trófea most? Tehát amit tavaly kaptak, amit tavaly előtt kaptak.
Nem, abszolút nem. Tehát ez egy abszolút újítás abból a szempontból, hogy látszik, hogy megadták a módját. Nyilván az NBA azért ez egy nagyon tradíció követő liga, tehát hogyha a statisztikákról, szabályokról beszélünk, persze mindig vannak pici változások, változtatások, ráncfelvarrások, de alapvetően azért elég hagyománytisztelő minden szempontból az NBA. Azt gondolom, ez egy jó kezdeményezés, tehát hogy azért itt most már olyan tradíciós dolgokról beszélünk, aminél nem árt, hogyha ezen egy picit lehet csinosítani. Nekem tetszik az új felhozatal minden szempontból.
És hát mindenen csinosítanak, majdnem az összes trófeához hozzányúlt az NBA. A Larry O'Brien trófea is máshogy fog kinézni, mint eddig. Kap egy kis ezüstöt, meg kevésbé szögletes, inkább kerek talapzatot. De itt láthatjátok azokat, hát igazából a kristály gömböket, amelyeket megálmodott az NBA, méghozzá Viktor Szolomonnal együtt. Viktor Szolomon egy olyan képzőművész, egy olyan designer, aki általában ilyen kristály, porcelán dolgokkal foglalkozik, és dolgozott együtt több NBA játékossal is már, ilyen egyéni dolgokon, LeBron James-el, Kevin Durant-el például, és vele álmodta meg az NBA ezeket. Ez az egyik kedvencem, ez a legjobb klubvezetőnek járó díj. Egy picit soknak érzem azért benne a magyarázatot, egy ötszögletű piramisról van szó, ami az öt kezdőjátékos jelképezés, abból a csúcs felé törünk, hogy megnyerjük a bajnoki címet, de azért összességében tök jó szerintem, hogy van egy egységes és jól azonosítható kinézete ezeknek.
Teljes mértékben. Pici sztori van mögötte, ahogy te is már felvezetted ezt, és tényleg az, hogy itt nyilván minden díjnak, amiről beszéltünk, ugye van neve, van több mindennek új neve, van átnevezett trófea is, és ebből a szempontból is azt lehet mondani, hogy a hagyományőrzés az egy magasabb szintre lépett.
Na, erről beszéljünk egy kicsit. Moritz Podolofról nevezték el ugyanis eddig az MVP díjat, de ettől a szezontól Moritz Podolofról már nem nevezik el az MVP díjat, már nem róla nevezik el, hanem róla nevezik el azt a trófeát, amit az alapszakasz legjobb mérlegével bíró csapat kap majd. Tavaly ez a Phoenix lett volna, tavaly előtt a Utah Jazz lett volna, és kaptak volna egy trófeát. Jó ez, hogy van egy trófeája az alapszakasz elsőnek?
Abszolút nem. Ez olyan, mintha valami újítás kellett volna, és igazából így nagyjából, akkor jó legyen ez. Tehát, hogy körülbelül nekem ez a feelingem ezzel kapcsolatban.
És mi lesz az MVP trófea?
Illetve, ez is egy jó kérdés, de visszatérve, az is egy érdekes gondolat ezzel kapcsolatban, hogy mennyire jó ómen egyáltalán alapszakasz elsőnek lenni, mert azért tényleg, ahogy te is említetted a példákat, azért történelmi táblatban is valahogy az arány egyre rosszabb. Az alapszakasz győztes és a végső bajnoki cím megszerzése között, hát az MVP trófea az egy megint egy érdekes történet. A díjnek azt gondolom a presztízse az abszolút megmaradt minden szempontból, de már itt nyilván nagyon sok kérdőjel van, hogy mik a jó elvek, amik fontosak egyébként a díj megválasztásánál.
Van most névadója az MVP trófeának?
Nincsen még.
Mi készül? Egy Michael Jordan MVP díj esetleg?
Nem akarok hülyeséget mondani, de ott elvileg Jordannek van valami megállapodása a ligával, ami alapján nem nagyon lehet ilyesmi, úgyhogy...
Még az is lehet, hogy lesz igen. Egy last dance, és akkor egymás kezébe csapnak. Na majd meglátjuk, jelenleg az MVP trófeának nincs minden esetre névadója, mert Moritz Podolofról most már az alapszakasz győztes trófeáját nevezik el. Egy újabb díjjal folytatjuk, begyűjtött egy díjat ugyanis a héten, Steph Curry is. Ő lett a Sports Illustratednél az év sportembere. Steph Curry egyedül ezt a címet először nyerte el, a Golden State Warriors-szal együtt, a csapattársaival együtt 17-18-ban már megkapta ezt az elismerést, most viszont csatlakozott LeBron James mellé, aki jól tudom, viszont már háromszor is elnyerte ezt a díjat, és egyedül Steph Curry lett az előző év sportembere.
Azt gondolom, hogy nem meglepő a választás, tehát hogy itt azért több olyan dolog történt többek között. A bajnoki cím, a tróra visszavezetés mellett az, hogy most először lett döntő MVP, illetve tényleg azért itt Curry-nek a személyisége, vagy a, hogy mondjam, a példakép mi voltának az a része, hogy ő egyébként a pályán kívül milyen karakter, mennyire nem egy balhés srácról beszélünk, mennyire ő is azért ugye az abban a csapatban kosarazik, ahol draftolták, szépen felépített karrierrel, és hát egy olyan példaképről beszélünk, aki ugye se nem egy freak atléta, se nem egy olyan csodaképességekkel rendelkező, mert a képességek alatt inkább fizikai képességet értek, hanem egy átlagos méretű srác, aki kicsik hölyök képével még mindig, igen, és aki mindig, tehát megvan a saját karaktere, de mindig minden évben valami pluszt hozzá tud rakni a játékához, legyen ez fizikai fejlődés, legyen ez pici playmaking, és itt van 34 évesen, és gyakorlatilag szó sincs arról, hogy visszavonulna.
Draymond Green mondta, hogy már rég meg kellett volna kapni ezt a díjat, és szerintem ezzel nehéz egyébként vitatkozni, főleg, hogy tudjuk, hogy James 12 óta háromszor is megkapta már, mindegy, most már Curry-nek is van, ez a legfontosabb, és kiállt, és mondott egy olyan szöveget, egy olyan 7-8 perces szöveget, amiben szerintem egy mondat, egy szó nem volt leírva papírra, tehát így fejből a kamerába.
Igen, amiről beszéltünk, a karakter, tehát, hogy nagyon érdekes azért a Steph Curry jelenség, mert erről beszéltünk egyébként a Trash Talk-ban is, hogy én szentül hiszem és gondolom azt, hogy bármilyen NBA játékos rangsor van a mai napig, vagy all time, Steph Curry még mindig egy alulértékelt játékos. Tehát ahhoz képest, hogy hány bajnoki cím van, ahhoz képest, hogy milyen szinten reformálta meg ő az NBA-t, én még mindig azt gondolom, hogy nincs meg feltétlenül, nyilván az előtt a díj előtt, a kellő elismerés. Ha már beszéltünk...
Belementél egy utcába, tehát bele. Meg kell mondanod, hogy nálad all-time Steph Curry hányadik körülbelül.
Ha top, arról beszélünk, hogy top, akkor azért azt gondolom, hogy a nagyjából a 15-20 azért körülbelül ez a kérdés, de szerintem, hogyha a szakírók, főleg a nemzetközi szakírőknak a topjairól beszélünk, akkor inkább ilyen top 20 és top 30 általában a kérdés. Szerintem az a fajta átlagossága is. Egyébként. Plusz az, hogy ha már hagyományőrzésről beszéltünk, akkor tényleg ez, hogy ugye egy csapatban, nyilván valamit az is hozzátesz, hogy ott volt az a két olyan bajnoki cím, amit Kevin Duranttal együtt szerzett meg, és ahol ugye megint nem ő volt az egyértelmű alfadog is, egyszerűen egy olyan bajnokságról beszélünk, meg egy olyan sportágról, ahol ez egyszerűen számít. És ezzel kapcsolatban volt ugye érdekes nyilatkozat a Steve Kerrnek, aki picit összehasonlította Durantot és összehasonlította Curryt, és ő is azt merte mondani, hogy ennek a csapatnak akkor is, amikor Kevin Durant a csapatban volt és MVP volt, akkor is ő volt ilyen értelemben a legfontosabb játékosa, az alappillér, akinek a játéka leginkább meghatározza. Meghatározta és ma is meghatározza az eredményességét.
2022 Steph Curry éve volt, az egyáltalán nem kérdés az NBA-ben, és meg is adták a módját annak, hogy hogyan jelentsék be ezt a díjat, vagy hogy hozzák a világ tudtára, hogy Steph Curry lett az év sportembere a Sports Illustratednél. Egy kamu videó volt az, ami megjelent, és az volt a döbbenetesebben, hogy megjelenik az a videó, amelynél Steph Curry egész pályáról majdnem bedob 5 kosarat egymás után, behajít 5 kosarat egymás után. És addig, ameddig nem jött ki, hogy ez kamu, szerintem az emberek fele elhitte, hogy ez a videó, amit most láttok, ez igazi, és Curry tényleg bedobott 5-5 egymás után.
Igen, az egyik nagy Curry szurkoló magyar kosárlabdázó Somogyi Ádám is megkérdezte tőlem, küldte, én ott láttam össze, és kérdezte tőlem, hogy na ez szerinted igazi-e, vagy kamu, és pont azt írtam rá, mi egyébként a véleményem is volt, hogy valószínűleg nem igazi, de el tudom, de nála egyszerűen el lehet képzelni azt is, hogy ez akár, tehát Curryről tényleg most nagyon sűrű jön neki, de annyi ilyen trickshot videó, meg extrém sok bedobott távoli kosáras videó jött már ki róla, hogy számát se tudjuk.
Curryt kérdezték erről egy sajtótájékoztatón, és ott elmondta, hogy hát rábízza mindenkire, hogy eldöntse, ilyen hamiskás mosolya volt, szemét az enyém, hogy rábízza mindenkire, hogy eldöntse, hogy ez igazi vagy nem, de picit gondolkozott, és azt mondta, hogy de azért a mihez tartás véget 2 bedobtam. És aztán jött még egy videó, ami már jobban hihető volt egy picit, de aztán utólag az is kiderült, hogy ez sem igazi, sőt, itt ha jól tudom, akkor 5-ből 0 volt az eredmény, mert itt láttuk a fázisokat, amikor háttal dob Steph Curry 5 triplát egymás után, vagy 4-et, már nem emlékszem Igen. pontosan, és aztán utána egyet szemből és kiszalad, hát ez sem igazi, tehát nem akarjuk senkinek elrontani a szórakozását, de ezt viszont megnézhetitek a neten, hogy hogyan rakják össze különböző fázisokból, és rakják össze Curry arcát, a háttal dobásokat, a szemben dobást, ez sem volt igazi. De pont azért, mert tényleg el lehet hinni, hogy Curry ezeket bedobja, mutatunk egy részletet egy videóból, amelyik még Chicagóban született, amikor ott edzett a Warriors egy meccs előtt, ami viszont frankó, nem tudjuk az egészet megmutatni, mert 5,5 perc, amikor Steph Curry 105 darab triplát dob be a sarokból, hiba nélkül, egymás után.
Abszolút no comment hozzá. Nagyon jó lehet a kérdés, hogy mondjuk a második legjobb, tehát akár egy Klay Thompson, akár ennek mondjuk a felét képes-e, hogy képes volt-e bármikor produkálni. Hát egy igazi gép.
Elképesztő, amit Steph Curry művel. Mi van ezzel a Warriors-szal most? Mert ez most a bajnoki másnaposság, amiről beszélgetünk, ezek a generációs problémák, ezek jelen vannak a csapatban, és szerintem, amikor utoljára beszélgettünk erről az Eliubban, akkor ott tartottunk kb., hogy Draymond Greennek azt mondták, hogy mostantól te többet fogsz játszani ezekkel a fiatalokkal, akiknek nem megy annyira a játék. Mi változott az elmúlt?
Hát ha már Curry, akkor Curryről nem kell itt beszélnünk, hiszen abszolút MVP-esélyes formában kosarazik. Most is nagyon jól kezdte a szezont. Ha Draymond Greenről beszélünk, akkor inkább Draymond Greennek a szerepe, vagy a szerepének a súlyossága, hangsúlyossága, ami szerintem fontos. Tavalyi szezon volt abból a szempontból nagyon érdekes, hogy amíg ugye nem volt Thompson, de volt Curry és volt Green, addig mennyire működött jól, majd abban a szakaszban, az alapszakaszban, amikor nem volt nagyon hosszú ideig Draymond Green, akkor mennyire nem tudták újjáépíteni a játékot, és ugye ott esett eléggé vissza a csapat. Az egészen biztos, hogy amit Draymond Green játékszervezésben és védekezésben tud, vagy tudott, mert szerintem erről kell leginkább beszélni, hogy ő főleg atletikában, főleg fizikumban mennyire kop vagy kopott. Én azt gondolom, hogy az biztos volt, hogy nem lesz nagyon csúcs csapat idén az alapszakaszban a Warriors, de azt gondolom, hogy most még van bennük, és van Draymond Greenben is annyi, hogy egy komoly rájátszás futásban még azért a tavalyi szintet azt tudják produkálni. Ha már a csapatról beszélünk, azért mondjuk ott van a padon Jordan Poole is, aki nagyon-nagyon-nagyon hektikusan kezdte a szezont. Még mindig borzasztóak az összszázalékai, tehát hogy ő nagyon messze nem tudott előreugrani a tavalyi évhez képest, hanem hatékonyságban egyszerűen sokat esett vissza. Másodszorban pedig nagyon alul értékeljük a távozókat, meg azt, hogy nekik milyen szerepük volt, meg mennyire jól kiegészítettek ott, akár karakterben is, akár szakmailag is a csapaton belül mindent, és ezt azért fiatalokkal, vagy jóval fiatalabbakkal, úgyhogy azért kéne valamennyire játékost is fejleszteni, meg hát van egy Wiseman nevű elefánta az öltözőben, akivel valamit kellene, vagy kellett volna kezdeni. Itt nyilván ugye minden fiatalt megtartottak, nem akarták őket értékre váltani. Szerintem nem kell pánikgombot nyomni náluk semmilyen tekintetben. Szerintem az a minimum céljuk lehet, hogy a 6-ban ott legyenek az alapszakasz végén, ez teljesen reális. Lehet ez akár top 4 is, de azt gondolom, hogy top 2 vagy top 1 nyugaton nem lesz idén a Warriors, vagy az valami nagyon nagy csodának kéne történnie.
Harmadik hírünk egy sportszergyártóval kapcsolatos. Kyrie Irving már nem a Nike arca. Kyrie Irvingnek már a Kyrie 8-as cipőjét is visszavonta a sportszergyártó cég. Ugye novemberben jött volna ki ez a csuka, de nem fog soha kijönni. Saját cipőt kap viszont, és hát tulajdonképpen Kyrie Irving helyébe lép Ja Morant, a Memphis Grizzlies játékosa, akinél jobb reklámarcot 2022-ben, és ezt dobnám be, nem nagyon tudok elképzelni Kyrie Irving után. A játékstílus pokoli hasonló, nagyjából ugyanazokat lehet vele megcélozni, viszont egy sokkal jobb reklámarcnak tűnt.
Igen, Irvingre visszakanyarodva, azért nem tudom, hogy ennél óvodásabb módon le lehetette volna reagálni a váltást, tehát hogy azt, hogy úgy gyakorlatilag a cipőn áthúzni a kis logót, odaírni, hogy ez itt a logó helye, meg ott, hogy én szabad vagyok, tehát hogy azt gondolom, hogy nem szabad senkit, nem szabad senkit lenézni a kvázi értelmi képességei miatt, vagy annak hiányában, de ez már az a szint, amikor azt nem érted, hogy legalább a körülötte lévők miért nem tudnak rá valamilyen szinten hatással lenni, mert az egy dolog, hogy ebben a cipődílben mi történt, hogy történt, ez egy teljesen papírforma dolog, ami az ő oldaláról történt. Én őszintén szólva a mai NBA-ben, és azt megnézve, hogy hány játékosnak van signature cipője, nekem az a meglepetés, hogy Ja Morantnak csak most lesz. Tehát, hogy ez nekem nyilván érthető a váltás, meg azt gondolom, hogy karakterben legalábbis eddig semmit nem tudunk Morantről, ami arra utalna, hogy ez ne lenne minőségi előrelépés, illetve a két játékos karakter azért egy picit abból a szempontból más, és most csak a játékról beszélek, hogy Irving ugye egy elképesztő virtus zseni a labdával, Morant pedig egy a Derrick Rose-féle elképesztő atléta ilyen szempontból, és azért egy olyan csapatnak az arca, ezt tegyük hozzá, ami szintén egy ilyen sok saját draftolt, sok fiatal edző, feltörekők vagyunk, tehát ilyen szempontból kötelezően kipipálandó sztori, mondhatjuk ezt így, és nagyon jó helyre került szerintem a bizalom.
Morant játéka pedig egészen elképesztő, tehát ha valami még könnyebbé tette a Nike ezzel foglalkozó szakértőinek dolgát, az, hogy MVP szinten kosárlabdázik ő is, őt is nyugodtan betehetjük szerintem abba a top 5-7 játékosba, akik ezért harcolhatnak a szezon végéig. Hihetetlen, hogy ez a Memphis Grizzlies nem csak tartja azt, amit tavaly hozott, és sokan tartottak tőle, hogy majd egy picit beszakad ez a Grizzlies az új szezonban, de még vissza kettő padlógást is tudtak nyomni. Beszélünk még Grizzlies játékosról ma, úgyhogy egyelőre erről ennyit. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán visszajövünk azzal az 5 játékossal, akik életükben először játszhatnak jövő februárban Salt Lake City-ben All-Star gálát, ha tudják tartani az eddigi remeklésüket. Mindjárt folytatjuk. Folytatjuk az eljúpot, hoztunk nektek 5 játékost, akik elvileg az eddigi teljesítményük alapján eséllyel pályáznak arra, hogy ott legyenek akár februárban az All-Star gálán Salt Lake City-ben, és velük folytatjuk most. De mielőtt belevágnánk ebbe az 5-ös névsorba, arról érdemes beszélni, hogy a 3 guard 2 magas lesz majd mind keleten, mind nyugaton a kezdő 5-ösben. Hol a legsűrűbb a mezőny ebben a pillanatban? Magasok, alacsonyak, kelet, nyugat ezek közül, a kombinációk közül választ.
Azt gondolom, hogy minden tendencia alapján arról kell beszélnünk, hogy az alacsonyaknál sűrűbb a mezőny. Nyilvánvalóan ugye most már utóbbi években eléggé összetett a beválasztási rendszer, tehát itt most már ugye nem csak a közönség állítja össze például a kezdőt, de nem annyira részletekbe belemenve, szerintem abban azért ki lehet egyezni, amiről már beszéltünk mi is, hogy itt azért a nyugati mezőny sor azért az eléggé veretes lesz.
Foglalkozunk majd jócskán hátvédekkel, de kezdjük egy magassal, aki viszont hazai pályán lehet ezen az All-Star gálán, és aki nem amerikai, hanem Finnországból érkezett, Lauri Markkanennel kezdjük, akinek mindjárt láthatjátok a képernyőn az átlagait, amik azért elképesztőek, mert ő 13-15 pont alatt soha nem átlagolt, sem az első Chicagói években, sem egy szezon alatt a Clevelandben, tehát úgy érkezett meg ebbe az NBA-be, hogy ez egy NBA-kész srác.
Igen.
Mégis idén, és nem csak azért, mert 20 pont fölé jutott, meg mert 53%-kal dob, hanem talán azért is, mert egy picit máshogy használja a Utah Jazz, mint az eddigi csapatai, de szintet tudott lépni Markkanen. Minek köszönhető ez?
Igen, és azért arra visszakanyarodnék gyorsan, hogy az első két szezonjában abszolút pozitív tendencia volt. A második évében 18 pont felett és 9 lepattanót átlagolt jó százalékokkal. Én azt gondolom, hogy amikor Markkanen a ligában jött, és a most között, tehát az az 5 évben gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy az akkor még picit poszttalan játékos, inkább most ebben a mai NBA-ben és a mai tendenciáknak megfelelően pont, hogy egy olyan extra, amit ő tud a magasságával, a dobókészségével, az egy-egy képességével a játékint, tehát igazából komplex tudásával, ami egy abszolút érték. Nyilván neki nagyon-nagyon kedvez a szituáció. Senki nem gondolta, hogy a Utah Jazz akár csak play-in helyekért fog majd tudni versenyezni, még akkor sem, hogyha ez a csapat így marad, ahogy egyelőre maradt, tehát nem tudjuk nyilván, hogy mi fog még történni, de egyelőre azért ez egy kompetitív gárda minden szempontból, és ő egy vezér alkat. A Chicagónál 2 év után, úgyhogy fejlődő tendencia volt, lemondtak arról, hogy ő egy vezér legyen, és akire ők építenek. És onnantól kezdve nyilván Clevelandben volt 1 évet, azt lehetett sejteni, hogy annál jóval többet tud, mint amit az utóbbi 2 évben láttunk tőle, plusz azért a FIBA rendezvényeken mindig elképesztő extrákat hozott, tehát ott mindig kivétel nélkül megmutatta a nem túl mély finn kosárlabda válogatottban, hogy gyakorlatilag megállíthatatlan.
És azt gondolom, hogy... Durva, bocs, hogy most nyáron is ez volt, az Európa-bajnokság, mindenki Markkanen atya, jó, hát tudjuk, NBA, elmegy majd a Utah Jazzbe, de hát 2 All-Starból lett 0, nem lesz ebből semmi.
A leginkább extra dolog vele kapcsolatban szerintem nem a számsora, hanem az, hogy ez győzelmekben transzálódik. Tehát, hogy inkább ez, ami vele kapcsolatban nekem a nagyon kellemes meglepetés. És azt gondolom, hogy azért ő egy olyan játékos, akiben még van plusz sebesség. Tehát, hogy itt azt nem mondom, hogy a szezon átlagai ennél feltétlenül sokkal kedvezőbbek lesznek, de azt gondolom, hogy egy 2-3 éves távlatban benne még akár több pont, akár több lepattanó, több tripla, picit talán jobb százalékok is vannak még.
Azzal egyetértesz-e, hogy a Jazz egy picit máshogy használja, mint az eddigi csapatai? Van, aki azt írja, hogy Markkanenre úgy ránézel, stretch four. Tehát te vagy az a srác, aki tempót tud dobni, triplát tud dobni, de azért jó magas, húzzál ki oda a tripla vonalra, ne zavard itt a birkozókat a palánk alatt, menjél kifelé, majd kapsz egy-két labdát, és labdát azt ne vezessél semmiképp. És most a Utah Jazznél meg az van, hogy szinte ez a, megint csak nagyon nehéz rá jó magyar kifejezést találni, wing szerepkört kapott, tehát megkapja a labdát, vezetheti, betörhet, most már nem az van, hogy elzárás leválásból csak és kizárólag labda nélkül vehetsz részt, és válj le kifelé, és dobjál, hanem labdával is csinálhatod, befelé is leválhatsz, tehát hogy kicsit, mintha nagyobb szabadsága lenne, mert azt látják benne, amit te is, hogy lehet, hogy ebben még egy-két lépcső van fölfelé.
Igen, ugye a Bullsnál, amikor újonc volt, meg az első 3 évében pont ez volt a dilemma, hogy melyik szerepkört, mert kipróbálták őt mind a kettőben, nyilván nem volt még akkor ilyen szinten, és nem ilyen szintű csapatban kosarazott akkor, viszont tehát itt azért több dolog, tehát tényleg megint a vezér alkat, tehát amiről beszélünk, hogy ő egy olyan srác, aki elbírja fejben is a terhet, aki a klacs szituációkban is ott van, beleáll, és egy nagyon-nagyon jó csapattársról beszélünk. Tehát itt most nem csak az, hogy ő tényleg mennyi pontot hoz, és milyen mezői munkát végez, hanem megvan az a játék és emberi intelligenciája is, hogy szépen bele tudjon illeszkedni ebbe a csapatba, és elképesztő az, hogy ez a Utah Jazz, ez tényleg a két legnagyobb nevét mondjuk így elcserélte a csapatból, illetve ugye távozott Bogdanovics, és hogy mennyire jó fit ő is, meg az összes többi érkező azokkal, akik egyébként maradtak.
Hát azért elkezdett kihűlni ez a Utah Jazz, azért 10-3-ról 15-13 lett a mérleg.
De igen, de én ezt megmondom őszintén, hogy azért nem lennék ezzel kapcsolatban még kritikus, mert ez egybeesik Mike Conley-nak a kiesésével. Aki, azt gondolom, hogy Markkanen mellett a másik legfontosabb játékosa ennek az együttesnek a rutin miatt, a playmaking miatt, a stabilitás miatt, a szintén nagyon jó csapattársi volt
számít
miatt.
Számít arra, hogy még visszapattam.
Abszolút számolok. Tehát én azt gondolom, hogy amíg nincs valami külső ráhatás Angel oldaláról, vagy akár nem tudom, szétcserélik a csapatot, addig azt gondolom, hogy hasonló dolgokat tapasztaltunk, mint a Chris Paul féle OKC-nél.
Az OKC-nek is van egy olyan játékos, akiről pedig muszáj beszélnünk, pedig azért arra, hogy a 12. helyről, ahol jelenleg áll az Oklahoma City, valaki bemenjen az All-Star gálára egy 11-14-es mérleggel álló csapatba, hát erre elvileg olyan nagyon sok okunk nem lenne, hogy erről beszélgessünk. De megkerülhetetlenség Gilgeous Alexander.
Az első 20 meccséből 15-ször dobott 30 pont felett. No comment. Tehát ő azt a szintű teljesítményt hozza, pontdobásban is, és komplex teljesítményben is, hogy teljesen mindegy, hogy a csapata az milyen mérleggel fog állni, akkor, amikor majd jön az ítélet. Elképzelhetetlen, hogy ha ezt tartja, és egészséges, akkor ne legyen ott az All-Star gálán. Tehát Markkanennél még azt gondolom, hogy megtörténhet az, hogy ő nem lesz ott az All-Star gálán, de hogy Gilgeous Alexander ne legyen ott, az gyakorlatilag teljesen elképzelhetetlen. Nekem vele kapcsolatban egyébként az a legnagyobb meglepetés, ahhoz képest, ahogyan ő a ligába jött, ahogy a Clippersben kezdett, ahogy itt építették, én a vadállatot nem láttam benne eddig. De hogy ebbe a srácba olyan szintű gyilkos ösztön van, meg tökök vannak, ami elképesztő.
Kezdjük a számokkal, ha már te is egy számmal nyitottál. Még egy számadat, ami eléggé durva. 21 rádobása van mérkőzésenként. Az egy olyan szám, ami akkora terhet jelent, ami elképzelhetetlen. 50% fölött dob mezőnyből, ebből a 21 rádobásból. Ezt rajta kívül Jannis és Doncic tudja még ebben a pillanatban az egész ligában.
Igen, ugye nála, hogyha azt nézzük, hogy mi az a terület, amit fejleszteni kellett, meg még fejleszteni lehet, akkor egyébként az a tripla dobás. És ezáltal az ő saját maga, meg a csapatnak is a spacingje. Ebben is ugye lépett előre, plusz ő is azért képes úgy a klatsban nagy dobásokra, és nekem ebben kicsit ilyen Jimmy Butleri hasonlatok vannak, hogyha esetleg adott mérkőzésen nincs is nagyon kinti vállalása kintről, akkor is képes győztes triplát dobni mondjuk egy mérkőzésen. Igazából ott is hasonló, nyilván nem cserélték most ide, tehát neki nem új a csapat, nem új a közeg, de egy olyan csapatban játszik, ami teljesen egyértelmű tankolónak gondoltunk. Ők még azért billegnek sok szempontból. Velük kapcsolatban azért azt gondolom, hogy hiába jó vezér is se ide, de ők azért valószínűleg még lejjebb fognak majd menni a tabellán. Ezzel együtt az a komplex fejlődés, amit ő hozott, és az a karakter jellemberi fejlődés, az ezen a szinten is nagyon-nagyon ritka.
És a gyilkos ösztönről jutott még valami eszembe, hogy a kiharcolt büntetők, azok például jól megmutatják, igen, hogy valaki mekkora predátor, amikor elindul befelé a labdával. Sokat emlegetjük Jannist, sokat emlegetjük Joel Embiidet, őket egyértelmű, hogy fizikai paramétereik miatt nem nagyon lehet megfogni, meg azért időnként nem is rossz fegyver az, hogyha faltolod, főleg Jannist. Doncic, és utána a negyedik helyen a kiharcolt büntetőkben ő jön, Shai Gilgeous Alexander.
Igen, egyébként már beszéltünk Ja Morantról, akkor egyébként ő, aki ilyen szempontból hasonló komp, mondjuk így, akivel nagyon hasonló az irány ebből a szempontból, és inkább az az őrület, hogy még nagyon, tehát Markkanennél is arról beszélünk, hogy még lehet benne több, tehát nála annyi terület van, ami még lehet fejlődni, stabilabb lenni, még jobb százalékot vagy százalékokat hozni, növelni a volument a kinti dobások tekintetében. A playmakingje nagyon szépen fejlődik, hogy hát mennyi van még ebben az emberben.
És mennyi ember van az ő posztjára nyugaton? Most jön ez a pillanat, hogy elkezdjük ezt végignézni, mert beszélgetünk Shai Gilgeous Alexanderről, beszélgetünk egyértelműen azt hiszem Curryről, Bookerről, Morantről, Bainről, Doncicról, Lillardról, vagy éppen De'Aaron Foxról, a Sacramento Kings játékosáról, aki a következők a listán.
Nagyon érdekes Fox, mert ő egy szempontból totális kakukktojás, abból a szempontból, hogy ő azért az egyéni számait, nála is van több mindenben fejlődés, de azért, ha pontátlagot nézünk, ha agresszivitást nézünk, vagy csapaton belüli egyértelmű alfaságot, mert azért ő egy olyan rendszerben játszik, ahol ő az egyik irányítója a rendszernek, a másik irányítója az bent játszik Sabonis személyében. Tehát, hogy nála a meghatározó az a csapata sokkal jobb eredményessége. Nyilván az ő vezéri mi volta is egy olyan dolog, ami miatt beszélünk arról, hogy neki All-Star-nak kéne lennie. A számok, amiket produkált az előző két évben is, akár már tehették volna All-Star-rá, de hát ugye abban a franchise-ban játszik, ami most nem tudjuk, hogy a rekordot viszi-e tovább, vagy sem, de azért az utóbbi napok, meg az utóbbi hetek teljesítmény alapján azért egy ilyen győztesebb kultúrává kezd átalakulni.
Nem tudom, hogy mindenki nagyon követi a hetente, amit a Sacramento Kings csinál, hogy pár dolgot tegyünk helyre. A rekord az az, hogy 2006 óta ez a csapat nem járt az NBA rájátszásában, és ez a leghosszabb széria jelenleg az NBA-ben. A másik, hogy ez a csapat jelenleg ötödik nyugaton, 14-11-es mérleggel fogták magukat, és megtáltosodtak önmagukhoz képest erre a szezonra, és ezt annak a két játékosnak köszönhetik, akit említettél, Foxnak és Sabonisnak, kettejük kapcsolata parádés, fantasztikus. Fox meg tényleg nem fejlődött az elmúlt két évben, de nála volt egy nagy különbség az október-novemberi teljesítmény, meg most között. Tehát ebben van egy nagy zuhanás. Igen. Fox teljesítményében, és most derült ki, hogy azért most sérült, már ideje sérülten játszik, nagyjából egy hónapja, és november végén kezdett igazából látszódni az ő játékán, hogy nincs rendben valami.
Igen, de azért azt hozzátenném, hogy benne volt egy olyan is, hogy el tudtam képzelni azt, ami még mindig nem valósult meg, hogy bejusson a Sacramento rájátszásba, de volt bennem egy olyan forgatókönyv, hogy ezt Fox jelenléte ellenére tudja megcsinálni a csapat, viszont abban nagyon sokat lépett előre, hogy megadja a kellő teret játékszervezésben Sabonisnak, és ezzel együtt is, amikor kell, kult szituációkban pedig a hátára vegye a csapatát is. Egyébként ebben az időszakban is, amiről beszéltünk a sérülten játszós időszakban is, volt több olyan meccse volt ebből olyan is, amit itt láttunk a Sportévén, ahol elképesztő második félidőt, hosszabbításbeli teljesítmény, nagy dobást mutatott be. Tehát ebből a szempontból nem feltétlenül a boxscore statisztikák, amire kell itt nagyjából nála hagyatkozni. És hogyha már beszéltük a fejlődést, vagy a fejlődési lehetőséget a kinti dobások tekintetében, akkor ez egy olyan dolog, amiben pláne az első egy-másfél hónapban nagyon nagyot lépett előre az előző évekhez képest. Tehát itt is a volumennek a növekedése, a hatékonyságnak a növekedése, tehát ő sokkal inkább úgy játszik, ahogy ez a csapat vele tud nyerni, és ez a nagy szó nála.
Kétszer említetted, hogy most már muszáj megkérdeznem, ez a kívülről-belülről irányítás egy csapaton belül, ami első hallásra egy fantasztikus előnynek tűnik a másik 20 akárhány csapattal szemben, amelyik ezt biztosan nem tudja a ligából. Ha ebből egy ilyen elit párosra kérlek, hogy mondd azt, hogy kik voltak azok, akik kívülről, belülről irányítva egy csodálatos párosként működtettek egy csapatot, akkor kik jutnak ezt?
A mai NBA-ben ugye nyilván itt nagyon adja magát a Denver is, Jokic, illetve Murray. Egyébként nagyon érdekes, hogyha őket hasonlítjuk, tehát ezt a két párost hasonlítjuk össze, akkor azért Jokic egy kategóriával előrébb van, mint Sabonis, de lehet, hogy több van irányítás tekintetében Foxban, mint ami egyébként van Murrayben. Tehát ilyen szempontból még azért van fejlődési potenciál is ebben a csapatban, illetve azért arról szerintem beszélni kell, hogy egy nagyon tökös döntés az edző részéről is, nem a maga a döntés, hanem azt jól megszervezni, hogy ez működjön is. Mert Nikola Jokicnál felismerni ezt, Sabonisnál felismerni ezt, karrier megfelelő szakaszában, hogy na akkor most itt tiéd a csapat, vagy legalábbis részben tiéd a csapat, és ezt úgy összerakni a teljesen más tendenciákat mutató mai NBA-ben, hogy abból győztes csapat legyen, azért az nagyon kemény feladat, és egyébként Mike Malone tekintetében is részemről ezért mindig az elismerés, az már másik kérdés, hogy lesz-e bajnok a Denver vagy sem. Nyilván a Sacramento-nál még nem erről kell, hogy szóljon a fáma, de ez a két csapat az merőben más úton van, mint az összes többi a ligában.
Nem könnyű azt kimondani edzőként, hogy legyen itt Sabonis passz van, aki kifejezetten ellene van ennek. Jaren Jackson a következő, akiről beszélgetnünk kell, mert Jaren Jackson eddig 10 mérkőzésen játszott ebben a szezonban. Na ez volt köztünk a vita, amikor arról beszélgettünk, hogy hát oké, Jaren Jackson tényleg elképesztő. És akkor, amikor menjünk vissza októberhez, amikor azt mondtuk, hogy a Memphis Grizzlies szezonjában lehet egy pici döccenő, akkor arról is beszéltek nagyon sokan, mert az elején nincsen Jaren Jackson Jr. Ehhez képest nagy döccenő nem volt a szezonjukban, viszont azon a 10 meccsen, amin játszott Jaren Jackson, az eddigi kiváló szintet is még egyel megugrotta ez a csapat.
Én azt gondolom, hogy ő is egy olyan játékos, aki, majd beszélünk erről, még hatalmas fejlődési potenciállal rendelkezik, és én megmerem kockáztatni azt, hogy a mostani olyan magasokról, akik nem wingnek mondható magasokról beszélünk, szerintem benne van a legtöbb. Tehát most itt nem veszem ide a klasszikus magasokat sem, Jokicsot leginkább ebben a tekintetben, de ebben a kategóriában Jaren Jackson Jr. képességeit tekintve szerintem már az egyik, hanem a legjobb magas az NBA-ben, és ezt azért is mondjuk, mert ő úgy önmagában egy védekezési rendszer, hogy nem annyira extrém fizikai paraméterekkel rendelkezik, mondjuk Rudy Gobert. De ő annyira atletikus, annyira gyors, annyira könnyű vele egy működő rendszert megcsinálni, és ugye emellett bedobja a triplát, emellett van valamennyi egy-egye, van valamennyi játékintelligenciája, tud büntetőt dobni, fantasztikus lepattanózó. Tehát még ezt az idei számai egyébként annyira nem támasztják alá, ebben én azt gondolom, hogy itt azért, hogyha nagyobb lesz a meccszám, akkor majd jóval magasabb lepattanózás lesz, hiszen itt azért hivatalos perclimiten nincs meg, nem volt egyébként, de azért a perc átlagai egyelőre még nem érik el azt, ami majd valószínűleg a szezon végén lesz. Nála az egészség. Nyilván, tehát hogy itt most az egy dolog, tehát az szerintem annyira nem befolyásoló tényező, hogy eddig 10 meccset játszott, inkább az a kérdés, hogy innentől mi fog történni. Valamennyire elővigyázatos vele a Memphis, és hogyha már beszéltünk arról, hogy mi volt náluk, nyilván itt Desmond Bane-ről meg nem beszélünk, neki egyébként 12 meccse van eddig, de nála ugye tudjuk azt, hogy még egy 3-4 hétig nem lesz, úgyhogy valószínűleg, tehát nekem az egyik legnagyobb érvem az, hogy egyszerűen a Grizzlies annyira jó, és valószínűleg lesz is annyira jó még a következő hetekben, hogy nem képzelhető el, hogy Morant mellett ne legyen ott legalább még egy ember. És ezen a logikán, és úgy, hogy azért magasak közé talán egy picit könnyebb bekerülni, szerintem ezért van. Én Jaren Jackson Jr. sem teszem biztos All-Star-nak, de azt gondolom, hogy neki is elég jó esélyei vannak.
Jaren Jackson nélkül 6. volt a Memphis védekezése, vele 4. Tehát egy nagyon jó rendszerbe visszajött Jackson, és tényleg egyébként, hogyha Memphis meccset néztek, azt érdemes nézni, hogy milyen a Grizzlies akkor, amikor ő pályán van, meg milyen, amikor nincs pályán, mintha két totálisan különböző csapatot néznétek. Az, hogy valaki ellen közvetlen közelről, a gyűrű közeléből 44%-kal dobjanak az ellenfelek, ez egy vicc, ez egy nevetséges statisztika, és ez a helyzet akkor, amikor Jaren Jackson Jr. ott van a palánk alatt, egészen elképesztő, de feladtad a labdát, mielőtt rátérnénk az 5. játékosra, egy gyors választ várok, azt mondtad, hogy nem létezik, hogy a Memphisből ketten ne legyenek ott. Létezik-e, hogy a Lakersből ketten ne legyenek ott?
Létezik.
Létezik, hogy James vagy Davis nem lesz ott?
Létezik. Tehát sok minden kell hozzá, de ezt előbb el tudom képzelni, mint azt, hogy a Memphisből ketten ne legyenek ott.
Fú, azért ez egy nagyon kemény.
Ehhez ebbe az is benne van, hogy bocsánat itt a Lakers fanoktól, de azért arra is van jó esély, hogy a kettőből valamelyik ne legyen egészséges.
Az egyértelmű.
Tehát ezt inkább ezért mondom, mint hogy renomé tekintetében megcsinálják akár James-szel, akár a mostani formában lévő Davis-szel, hogy ez ne történjen meg.
Jön egy keleti reménységünk, őt úgy hívják, hogy Tyrese Haliburton. Kevesebb játékidő, szuper hatékony játék Haliburtontől, egy olyan csapatban, amelyik szerintem egy ilyen feel-good hullámvasúton ül jelenleg, amit nagyon sokan próbálnak megmagyarázni sokféleképpen, és nem nagyon lehet. Kereshetjük a megoldást Rick Carlisle vezetőedző személyében, kereshetjük a megoldást abban, hogy ők irgalmatlanul elkapták a rajtot, de hát ez már nem a rajt, itt most már benne vagyunk bőven a mérkőzésekben, majdnem 30-nál tartunk. Maturinról beszélgettünk múlt héten Cornéllal, a legjobb újoncok közül, és akkor is azt mondtuk, hogy a Pacers titka ebben a szezonban, az egyik titka az a végtelen pökhendi magabiztosság, amivel játszanak. Honnan jön ez? Pacersnél is, Haliburtonnél is.
Ha Haliburtonről beszélünk, akkor kicsit Markkanenhez hasonlóan, szerintem lehetett nagyon nagy eséllyel megjósolni azt, hogy az ő számai, meg az ő teljesítmény az nagyon jó lesz majd ebben a csapatban. Ha már a csapat teljesítményéről beszélünk, azt aztán egyáltalán nem. Itt azt gondolom, hogy Carlisle, tehát itt inkább Carlisle-tól nem vártuk azt, hogy ő egy picit a saját karakterét feladva egy sokkal futósabb csapatot, tehát hogy ő jobban tudja nem a saját rendszerét játszatni a csapattal, hanem tényleg rászabni ezeknek a játékosoknak az alapképességére ezt. Nyilván azért itt is egészségi tényező. Itt is azért például Miles Turnernek a felépülése is, amikor ő elkezdett játszani, akkor azért hirtelen indult meg az első pár meccs bizonytalansága után az Indiana, tehát hogy nyilván, ha már beszélünk Jaren Jackson Jr.-ról, akkor ő egy másik olyan nálánál már rutinosabb magasember, akire hasonló dolgok mondható el, tudja a triplát, nagyon jó blokkoló, szintén egy félig meddig védekezésbeli rendszerre beszéltünk, már nem annyira jók az Edwin statjai, de ő is egy olyan játékos, akivel könnyű, hatékony kosárlabdát is, jó kosárlabdát is, jó spacinget csinálni, de Halliburtonre visszatérve, ugye itt a liga legjobb assziszt átlagáról beszélünk, volt ugye egy olyan szakasza, hogy 40 assziszt, 0 turnover, elképesztő, tehát hogy milyen tehát mondjuk Chris Paulnak soha nem volt ilyen a pályafutásában, tehát ez azt gondolom egy mindent elmondó összehasonlítás.
De ilyen, nem szeretem ezt mondani, de aki kosarazott, az azt gondolja, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy 40 assziszt, 0 eladott labda, és mellette egyébként még dobott ezekre a meccsekre mondjuk 60 pontot.
És,
tehát, hogy ez és, hogy?
Ilyen és rohanós kosárlabdát játszó ilyen csapatnál. Tehát, ahol nem csak, hogy döntéseket kell hoznod, hanem baromi gyors döntéseket kell hoznod, és egy fiatal játékosról beszélünk. És mi a durva, ha már beszéltünk Sabonisról, meg a Sacramentóról, hogy ha csak a két játékos, meg a csapatnak a mostani eredményességét nézzük, win-win csere minden tekintetben.
Úgyhogy Tyrese Halliburton, a mi ötödik jelöltünk, olyannyira vezeti gólpasszokban egyébként a ligát, hogy 20%-kal előzi a másodikat. 20%-kal van mögötte Trae Young. Úgyhogy Tyrese Halliburton helye megkérdőjelezhetetlen szerintem, és én azt gondolom, hogy ő ott is lesz majd az All-Star gálán. Rövid szünet után olyan csapatokkal foglalkozunk, amelyekből hát nehezen lesznek ott All-Star gálán. A Miami Heat és a San Antonio Spurs mérkőzése jön majd este 11 órakor, rögtön az előjük után, velük jövünk rögtön. Hátra van még egy rész a mai Eliubból, és utána egy teljes Miami Heat San Antonio Spurs mérkőzés, ott körülbelül 23 óra 8 perc környékén kezdődik majd a meccs. Úgyhogy beszélgessünk egy picit erről a két csapatról, előtte viszont még felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pelicans és a Suns egymás elleni mérkőzése vár rátok holnap, egy igazi, brutális nyugati rangadó, és aztán jövő csütörtökről péntekre Viradóra hasonlóképpen egy brutális rangadó, reméljük, hogy a Clippers sztárjaival együtt majd a Phoenix Suns ellen egy igazán szoros mérkőzést láthassunk. Na de térjünk rá a nem sokára következő néhány sztárra Ricsi mellett és melletted, mert hogy... Jön a Miami Heat és a San Antonio Spurs, a 10. Miami Heat és a 14. Spurs, ebből a 10. Miami Heat megállapítás azt hiszem a meglepőbb. Mit adhat ennek a csapatnak Victor Oladipo, akit úgy várnak vissza, részben jogosan, ha mondjuk a tavalyi playoff teljesítményt nézzük, részben meg így húzom a számot egy picit, mintha a messiás érkezne.
Hát itt a csapat céljai a kérdés, tehát hogyha nem tudom, bajnoki címet akarsz nyerni, pedig... ugye erről beszélnek, meg ugye Jimmy Butler is elég sokszor beszél erről a Miami vonatkozásában, akkor nem annyira jó omen. Összességében azért itt nyilván még mindig messze van a teljesen komplextől a Heat, de azért az alapcsapat, az alaprotáció tekintetében nekik nagyon kellett az, hogy úgy, ahogy teljesek tudjanak lenni. Beszéltünk itt több mindenről, azért nyilván most már több éves távlatban látjuk Jimmy Butler menedzserését alapszakaszban, szezon szinten, tehát hogy nyilván őt is próbálják amennyire csak limitálni, meccseken belül is nagyon sokszor, meg nyilván amit lehet kiültetések kapcsán is. Az biztos, hogy ez a Miami Heat, ez nem rendelkezik elég emberrel ahhoz, hogy ha sok a sérülés, sok a hiányzás, akkor egy jó alapszakasz mérleget meg tudjon hozni. Az is biztos, lásd a tavalyi szezont, nyilván ott volt rajtuk kívül más csapat is, hogy azért hasonló kezdés volt a Miami Heat-től tavaly, és ehhez képest ugye a végén első kiemelés lett. De itt nincs, tehát hiányzik egy-két olyan plusz ember ebből a csapatból, ami adhat stabilitást ennek a gárdának, és hát ugye vannak nagy kérdőjelek, plusz vannak öregedő vezérek. Nyilván a két csapatnak a mai párosítást tekintve ugye teljesen mások a céljai. Azt gondolom, hogy ebben a felállásban egyszerűen be kell darálnia a Spurs-t a Miaminak, akkor is, hogyha nem megy a dobás, akkor is, hogyha bármi történik. Egész egyszerűen itt ez nem lehet kérdés, pláne hogyha megnézzük a Spursnél azt, hogy azért az első 5 győzelem utáni produkció mai napig.
Ripa van a Spursnél, figyelj, novemberben ugye volt 1 győzelem, a decemberi már megvan, hiszen a Houston Rockets óriási csatában legyőzte a San Antonio Spurs, úgyhogy nekik megvan a decemberi győzelmük. A Spurs-el kapcsolatban szerintem, ami érdekes, egyrészt az, hogy láttok majd egy olyan csapatot szerintem az eddigiek alapján, amelyik időnként bitang jól játszik, időnként meg vannak ilyen 5-6-7 perces felejtsd el időszakok, és ez teljesen normális egy ilyen fiatal csapat esetében. A másik az az, és szerintem ez az érdekes kérdés a Spurs esetében, hogy mit nem adna oda Greg Popovich, meg a Spurs franchise, hogy Wembanyama hozzájuk kerüljön, mert nagyon úgy tűnik, hogy sok csapat hajt erre, sokan pofára esnek majd, és hosszú távon ennek jó hatásai lesznek szerintem az NBA-re, meg a tankolásra, de mindegyik közül a Spurs áll így a leginkább irányba Wembanyama felé.
Abszolút. Tehát, hogyha a Wembanyama érdekében, vagy hogy az érdekeit nézzük, akkor egy ilyen kultúrába belekerülni, nyilván nem tudjuk, hogy Greg Popovich még meddig és milyen formában tud a franchise mellett maradni. Az ő fejlesztése tekintetében nyilván egy tökéletes célpont lehet a Spurs, ez nem is lehet nagyon kérdés. Plusz a Spurs azért eddig nagyon jól használja a szezont arra, hogy azokat a kiegészítő embereket megtalálgassa. Itt beszéltünk a mai mérkőzésen valószínűleg nem játszó újonc Soherről például, beszéltünk a fantasztikus dolgokat mutató Bessiről, és még nyilván azért folytathatnánk a sort. Tehát, hogy itt ennek a csapatnak a célja az az, hogy megtalálja ebben a szezonban azokat a pici kiegészítő embereket, akiket még lehet fejleszteni, és egy későbbi playoffért menő, ne adj Isten, bajnoki címért menő csapatban is valamilyen szerepet betölthetnek, és az ő fejlesztésük áll mindenek előtt. Azt gondolom, hogy ha idén nézünk Spurs meccseket, akkor eredménytől, mindentől függetlenül nekem az a feelingem, mint amikor college meccseket nézünk, hogy az edzőnek nagyon-nagyon nagy a szava, az összes pályán lévő játékosnak nagyon nagy a fegyelme, és nagyon olyan értelemben van rendszer, hogy tehát inkább azt mondom, hogy egység van ilyen tekintetben a pályán, az már egy más kérdés, hogy mennyire limitált nyilván a Spursnek a mostani kerete, és hát nyilván, hogyha egy Wembanyama jövőre ebbe a csapatba be tud illeszkedni, akkor ugye egy teljesen más időszámítás kezdődne. Azért is, amilyen játékos Wembanyama, meg amennyire minden szempontból freak.
Kedvenc San Antonio Spurs drukkoló párosom, együtt járnak meccsre, ketten, két srác, egyik mezén Tank 4, mögötte lévő Wembanyama 1. ez van, és ők így egymás mögött mennek szépen mindig, na ennyire áll irányba a Spurs, de ma este előre a 8. győzelemért szerintem, a Spurs-el, a Hittel, Ricsivel és Zsiver a Gabival, nem sokára várunk majd titeket újra, körülbelül 10 perc múlva feldobás. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és tartsatok velünk jövő héten is, sziasztok!
Sziasztok!